Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Én Oli vagyok, és a mai beszélgetésben itt van velem
Dani,
Kata,
Nóri
és Anna.
Mai különleges vendégeink pedig Micsa Márk és Király Krisztina a Kórházsulitól. Az önkéntességről és segítségnyújtásról fogunk beszélgetni.
Én egy kicsit utána olvastam, hogy mi is ez a kórházsuli, mert előtte még nem hallottam róla. És ha jól tájékozódtam, akkor ti gyerekeknek segítetek a tanulásban?
Igen, tartós beteg gyerekeknek segítünk a tanulásban, akik a különböző betegségük miatt, legyen az valamilyen szomatikus testi betegség, vagy mentális betegség, kimaradnak az iskolából, nem tudnak úgy bejárni, ahogy bárki más. Nekik emiatt a fél év végén, tanév végén osztályozó vizsgát kell tenni, amihez mi nyújtunk nekik segítséget, hogy felkészüljenek.
Tehát ez egy csoportos tanítás, többféle módozata is van, de ez többféleképpen is megvalósulhat. Alapvetően az önkénteseink többsége egy diákot tanít, tehát ilyen egyéni tanítást vállal, inkább ilyen korrepetálás jellege, olyan felszakáltatás jellegre, hogy ami elhangzott így az osztályozó vizsgák kapcsán, viszont vannak olyan lehetőségek is, hogy igen, ilyen csoportos, ilyen tanulószobának nevezett formában tanítsunk. Ezek jellemzően kifejezett intézményekben valósulnak meg, tehát kórházakban, vagy ifjúsági, pszichiátriai rehabilitációs intézetekben. Ott viszont vegyes, hogy mennyire lehet ezt korrepetálás jellege megvalósítani, lévén, hogy a csoportok ugye nagyon eklektikusak tudnak lenni korosztály, érdeklődés, betegségek tekintetében, úgyhogy azok nagyon sokszor inkább ilyen szakkör jellegűleg szoktak működni.
Engem az lepett meg a küldetéseteket illetően, hogy itt nem arról van szó, hogy egy tanár a karitatív hajlamait kiélve szabad idejében gyerekeket tanít jótékonyságból, hanem ti magatok is diákok vagytok, felteszem, hogy tanári képesítés nélkül. Hogy kerültetek ebbe a pozícióba? Hogy jutottatok erre az elhatározásra?
Középiskolásként végigkövettem a kórházsuli születését, abban a gimnáziumban jártam, ahol a kórházsulit alapították, illetve ahonnan ez elindult, és ott ez tulajdonképpen abból indult, hogy ebből a kortársegítés gondolatból, és akik hát láttam, hogy ezt csinálták, ők nagyon élvezték, olyan barátságok szövődtek, amik utána egyébként azóta is tartanak, a felgyógyuló diák és az ő segítője között. Én is tartom a kapcsolatot több volt diákommal is. Vonzó dolog volt segíteni, jó dolog, az így bennem volt, hogy amiből jó voltam tantárgy, abból így igyekezzek átadni másnak is ennek a tantárnak a szeretetét, és elkezdtem.
Eredetileg, mikor gondolkodtam azon, hogy milyen irányba menjek tovább, ugye a felsőfokú képzéseket illetőleg, akkor nekem körülbelül ugyanolyan súlya volt tervként megfogalmazva a fejemben, akár a történelem tanári szak is, mint a pszichológia, vagy mint a jog, és hát végül is egyfajta ilyen érzelmi preferencia volt az, ami végül a pszichológia felé vitt el, mint egy konkrét döntés, de mellette a többi terület iránti érdeklődésem is megmaradt. Hát nálunk, mivel a pszichológia eleve nagyon emberközpontú, és hát lényegében ugye a segítés maga a pszichológiának a célja, ezért nálunk az egyáltalán nem meglepő, hogy gyakorlatilag mindenki valamilyen önkéntes kedési formában részt vesz. Én is elkezdtem ugye nézelődni, hogy milyen lehetőségek vannak, mik azok, amik hozzám passzolnának, mik azok a területek, amiben ilyen ténylegesen aktívan tudok valakinek a segítségére lenni, és akkor találkoztam a kórházsulival egy ismerősöm kapcsán, aki akkor már ott tanított, és nekem így került bele az életembe, hogy egy olyan program vagy egy olyan lehetőség, amiben az én képességeim is belepasszolnak, úgyhogy én így kerültem ide. Mielőtt beléptetek a kórházsuliba, előtte önkénteskedtetek valahol, voltak-e ilyen tevékenységeitek?
Nekem hivatalosan nem volt, ami egyébként érdekes, nekem valahogy inkább az én saját magánéletemben volt az jellemző, hogy mindenkinek valamiféle segítségnyújtást próbáltam összehozni, nyilván kisebb-nagyobb hozzáértéssel és kisebb-nagyobb sikerekkel, de egy hivatalosan nem. Valamennyire talán ez a közszolgálati 50 óra volt, ami ebbe némileg belepasszolt, aminek egy részét az iskolámban teljesítettem, az annyira nem tartozik talán ebbe a kategóriába, milyen feldíszítések és hasonló segítségnyújtás volt. Viszont a másik felét azt egy gyermekek számára tartott pszichodráma táborban végeztem lényegében ilyen önkéntes vagy segítő önkéntes formájában, ami már így valamennyire belepasztoltál az ilyen önkéntesi utamba. Alapvetően nekem eleve a gyerekek, tinédzserek korosztály az, akikkel egyébként is pszichológusként majd akarnék foglalkozni, úgyhogy talán az volt a legelső és úgy legmeghatározóbb alkalom, hogy a kórházsuli előtt, ugye az a gimnáziumnak a legvégén volt, és ugye egyetem közepén elején kezdtem el ugye már önkénteskedni hivatalosan.
Én sem önkénteskedtem még a középiskolában, az egyetem elején kezdtem el a kórházsulit, de egyébként azóta meg már elindult a kórházsulinál is olyan program, ahol a középiskolások is taníthatnak. Ők egy picit más feltételek mellett, hogy jobban védjük a lelküket ennek az egésznek a súlyától, ami azért így van néha, ezt nem lehet eltagadni, de hogy mondjuk így utólag visszagondolva szerintem sokat hozzáadott volna mondjuk akár a pályaválasztásomhoz, hogyha már ott van lehetőségem ebben kipróbálni magam, és nem lett volna meg az a kis kacskaringó, hogy elkezdek egy olyan egyetemet, amit nem szeretek, és akkor utána kell váltsak.
Ez nekem is eszembe jutott, hogy ennek egészen biztosan van valamilyen lelki terhe is, hiszen beteg gyerekekkel foglalkoztok, és gondolom ez sokszor rátok nézve is megterhelő, főleg, hogyha lelki segítséget is kell nekik nyújtani, azért ezt hirtelen akárki, akármilyen képesítés nélkül nem biztos, hogy meg tudja tenni.
Hasonló tapasztalatunk nekünk is volt, amikor a közösségi szolgálatot végeztük el. Én például emlékszem, hogy talán 10 órát egy táborba töltöttem, ami egy múzeumban volt megszervezve kb. 20 gyerekre. És a mi feladatunk igazából annyi lett volna, hogy vigyázzunk rájuk, esetleg segítsünk nekik, hogyha eltévednének, de aztán kicsit máshogy alakult ez az egész, és volt egy autista fiú ott, aki kicsit több figyelemre szorult. És próbáltam neki segíteni, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meghatározó volt az az élmény, hogy alapvetően én azért mentem oda, hogy elvégezzem ugye az óráimat, csak azért, hogy tudjak segíteni másokon, tényleg csak akár vigyázni gyerekekre, de hogy segíteni nem olyan egyszerű, mint ahogy azt gondolnánk. De mégis ettől eltekintve, hogy nehéz volt, nagyon-nagyon élveztem, és tényleg egy jelentős kihívást adott akkor. Nektek volt hasonló élményetek?
Én a közösségi szolgálatnak egy nagy részét egy táborban töltöttem el, ugyancsak kisgyerekekre vigyáztam, viszont a másik részében különböző futóversenyekre, jótékonysági futóversenyekre jártunk, ahol számomra megdöbbentő volt, hogy mennyi ember akar segíteni. Én nem gondoltam volna, hogy mindenki persze a pénztárcájához mérten, de hozta a tartós élelmiszereket, és mindenki nagyon buzgón segített, és rengeteg ember dolgozott egy-egy ilyen eseményen.
Én a közösségi szolgálataim felét egy táborban töltöttem le. Én alapból nagyon szeretem a kisgyereket, de így, hogy több emberre kellett felügyelni, ez még többet hozzáadott a dologhoz.
Az 50 órás közösségi szolgálatnak van egy ilyen hátulütője, hogy nagyon sokan nem úgy végzik el, mint ami ennek a tényleges funkciója lenne. Hogy például nálunk az iskolában sokszor biztosítanak olyat, hogyha mondjuk valaki csak összeszedi a szemetet, vagy meglocsolja a virágokat, már kap érte egy pár órát. Ami nyilvánvalóan nagyon jól jön az érettségiző diákoknak, akiknek még hiányzik az 50-ből 40 órája. Viszont szerintem ennek pont az lenne a lényege, hogy valamilyen ténylegesen segítő feladatot tapasztaljunk meg, és rájöjjünk arra, hogy ez mennyit tud adni az embernek.
Teljesen igazad van, Anna. Szerintem is nagyon fontos, hogy az 50 órás közösségi munkára ne csak egy kötelességként tekintsenek a fiatalok, amit mielőbb érdemes letudni, hanem egy olyan leckeként, amivel segíthetnek másoknak, és amiből maguk számára is tanulságot vonhatnak le. Én is gyerekek között töltöttem és töltöm a közösségi munkámat.
Ezt nagyon jó hallani különben, hogy ennyi szuper helyen csináljátok a közösségi szolgálatot, mert én is nagyon sok olyannal találkoztam, aki csak így a suliban locsol virágot, és hogy ez szerintem ennek iszonyú nagy hozadéka van, nem csak ez az önzetlen segítség, hanem az, hogy közösségben van az ember, és olyan embereket ismer meg, akik szintén segíteni szeretnének, szóval, hogy egy ilyen nagyon pozitív közösséget tud szerintem adni az önkéntesség.
Igen, és nekem az a tapasztalatom, hogy sajnos erre nem lehet kényszeríteni senkit sem. Kötelezővé tehetik, hogy végezzünk valamilyen hasonló tevékenységet, de hogy ha valakiben nincs meg belülről ez a vágy, hogy segítsen, akkor ez nem fog teljesülni, és nem tudom, hogy ti hogy tapasztaljátok, de hogy szerintem ezt nem is nagyon lehet elmagyarázni, vagy meggyőzni valakit erről, hogy ez jó, hanem tényleg ennek belülről kell jönnie.
Megmondom őszintén, hogy a közösségi szolgálatra először én is teherként tekintettem. Nem volt sok kedvem szombaton fölkelni és tartós élelmiszereket fölcímkézni egy raktárban, de ugyanez csak egy közvetett módja a segítségnyújtásnak, mert valójában senkinek sem segítettem, viszont hosszú távon igen, és ezután a pár óra után jó érzés volt bennem.
Dani, így, hogy egyszer kénytelen voltál segíteni másokon, ez nem győzött meg, hogy máskor is tegyél ilyet?
Ez az első alkalom volt, utána ugye még volt körülbelül 48 órám. Ahhoz a 48 órához már máshogy álltam hozzá, és sokkal motiváltabban kezdtem neki ezeknek a feladatoknak.
Szerintem, ami még itt fontos, ez nem csak a segítésnek az öröme, amit mondtok, hanem az is, hogy ebből fejlődik az ember akkor is egyébként, ha csak tartós élelmiszereket címkéz, mert hogy látod, hogy mondjuk mennyi idő vagy munka megszervezni egy ilyen programot, vagy egy ilyen lehetőséget, vagy mondjuk én rengeteget tanultam arról, hogy egy fél évet fel kell építsek onnantól, hogy nem tudjuk a fél évi anyagot, odáig, hogy leosztályozó vizsgázik belőle a gyerkőc, akit tanítok, és hogy ez olyan tudás, amit nem tanítanak az iskolában.
Igen, meg tényleg az is nagyon fontos, amit már te mondtál, hogy annyi fajta képen lehet segíteni, hogy igazán mindenki tud találni egy olyan területet, ami neki is tetszik, és közben segíteni tud. Nem nagyon lehet kifogást találni arra, hogy valaki miért nem segít.
Bárki, aki segít másokon, arra utána egy pozitív hatással lesz ez. Tehát én nem tudok olyan embert mondani, akiben ne lenne meg ez, hogy a segítség az egy jó dolog, segíteni másokon jó dolog. Az lehet, hogy nincs egy olyan erős belső motivációnk, mint mondjuk másoknak, más tapasztaltabb önkénteseknek, akik többször vesznek részt ilyen tevékenységekben. De azt gondolom, hogy ha elkezdenénk segíteni, akkor mindenki megtapasztalhatná, hogy ez milyen jó.
Ez rengeteg időt igényel, amíg felkészültek egy órára, csak maga az órát megtartani, a képzésben részt venni. Nem merült fel bennetek az a gondolat, hogy csináltok valami mást?
Bennem egyáltalán nem merült fel, bár érdekes, hogy akiknek egyébként mesélek arról, hogy tanítok, ők amikor így egy-két részletet meghallanak, tehát hogy egy órányi idő tart, ami az az óra, amit én megtartok, de másfél órát utazok oda, másfél órát vissza, hiszen én Pesten vagyok, a helyszín pedig Budán van, akkor azért egy-két embernek elkerekedik a szeme, hogy ebben most tulajdonképpen akkor matematikailag mi volt a megérős. Alapvetően én nem éreztem ezt magamban, bár nekem nyilván valamennyire az a történelmi iránti érdeklődésemet lefedi ilyen hobbi jellegűleg az, hogy felkészülök az adott órára. Bár az viszont nagyon sokat segít, vagy nagyon árnyalja ezt az időfelfogást, hogy nálam például a gyerekek választják a témát. Ugye rájuk bízom, mi az, amiről szívesen szeretnének hallani, pont azért, mert az a tapasztalat, hogy ha valamit kötelező jelleggel szeretnének lenyomni a torkukon, akkor azért az annyira nagy motivációt nem ébresztett bennük. És amikor ezekkel a témákkal kellett foglalkoznom, sokkal inkább éltem meg úgy, hogy mennyire jó volt, hogy ez följött, hiszen ez előbb fel sem merült volna bennem, és mennyit adott az, hogy én most egy olyan témával foglalkozok, ami nekem egyébként egy új dolog, ahelyett, hogy ugyanazokat a témákat ismételgetném, amire magamtól is jutottam volna. Nálunk feljött, hogy mindannyiunknak volt egy diákja, tehát aki minden óránkra eljött, aki nagyon nyersen bele tudott azért kérdezni nagyon sok mindenben. Mindannyiunkat megtalált egy olyan kérdés, hogy ami szó szerint így hangzott, hogy mi miért vagyunk itt. És ez volt az, amikor ugye mielőtt még az ember reagálatot volt, tehát mielőtt a kérdés akár végigfutott volna az idegrendszerén kellő minőségben, elkezdte sorolni a lehetőségeket, hogy hát kreditér vagyunk itt, pénzért vagyunk itt, nincs jobb dolgunk, amire hát én teljesen őszintén azt a választ mondtam, hogy azért vagyok itt, mert hogy ti jöttök, tehát hogy ha ti nem lennétek, akkor én sem lennék itt, alapvetően nekem ebből anyagi hasznom nem származik, kreditet nem kapok, és amikor ez elhangzott, egyébként az óra után, de a többi diák is bennmaradt meghallgatni, akkor azért volt nagyon sokak szemében egy ilyen megvilágosodás, vagy egy ilyen szemléletváltás, hogy ezért, ez már egy picit azért így megint más, hogy valaki tényleg csak azért jön, mert szeretne nekünk itt órát tartani, és nem azért, mert neki ebből egyébként bármilyen óra, gyakorlat, bármi ilyesmi származna.
Sokat beszéltünk arról, hogy hogyan nyújtunk másoknak segítséget, de ez ennél egy kicsit bonyolultabb, mert az egy dolog, hogy nekünk jó érzés másokon segíteni, de nem mindig kell, vagy nem mindig ez a legjobb döntés. Én nap mint nap találkozok olyan szituációkkal, amikor például egy látássérült megy el a tömegközlekedésen, és valaki azonnal megfogja és segíteni akar neki. És hogy a nulladik lépés az kéne, hogy legyen, hogy megkérdezzük, hogy annak az embernek van-e szüksége segítségre. És ezt sokszor el is felejtjük, mert alapvetően ez tényleg egy önzetlen dolog, és nem gondolnánk, hogy nem mindenkinek van szüksége erre.
Szerintem részben azért, mert hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy minden ember alkalmas arra, hogy eldöntse, hogy szüksége van a segítségre. Pedig szerintem sem az emberi intelligencia határai, sem az ego és különböző okok miatt rengeteg helyzetben az ember nem alkalmas egyedül, és nem képes egyedül, nem kompetens ahhoz, hogy eldöntse, hogy van-e szüksége akár lelki segítségre, vagy akár bármilyen típusú segítségre.
Mit lehet tenni akkor? Mert rá se erőszakolhatom magamat másokra.
Természetesen nem. Én kommunikációban mélyen hiszek, és az emberek érvekkel meg tudják győzni egymást egy hosszabb beszélgetés során, de szerintem ilyen helyzetben inkább még több embernek több aspektusból különböző véleményét érdemes kikérni.
Nem teljesen ide tartozik, de van egy példám ezzel kapcsolatban. Én a villamoson nem szeretek leülni akkor, amikor csak egy-két üres hely van, és nem azért, mert nem szeretném átadni az idősebbeknek a helyemet, hanem többször találkoztam már olyannal, hogy én leültem, és felszállt a villamosra egy idősebb úr vagy hölgy, és el kellett döntenem azt fejben, hogy vajon neki át kell már adnom helyemet, vagy nem. És felajánlottam, hogy átadom a helyemet, és én voltam leszítva, hogy miért nézem őt idősnek. Neki erre nincsen szüksége. Azóta már úgy vagyok vele, hogy én inkább állok, nem szükséges leülni, ezt a helyzetet inkább kihagyom.
Igen, én azt is tapasztaltam magamon, hogy egy ilyen esetnél, amikor visszautasítják a segítségnyújtásodat, az nagyon rosszul tud esni. És én magamon azt tapasztaltam, hogy utána nehezebb rávennem magam legközelebb, hogy akár átadjam a helyem, vagy egy komolyabb segítséget nyújtsak, mert ez a rossz élmény ez élénken ott marad bennem.
Nap mint nap találkozunk azzal, hogy készülünk az órára, és jön egy ilyen kérdés, mint ami el is hangzott, hogy te miért vagy itt, minek jöttél ma, én ma nem akarok itt lenni, nem akarok tanulni, hagyjál engem békén, megy egyedül is. Én szerintem ez azzal függ össze, hogy amikor neked segítenek, az egy ilyen kiszolgáltatott helyzet, akkor te úgy le vagy pakolva egy ilyen alsó polcra, és amit nekünk a képzésen is nagyon sokat mondanak, hogy akkor tudunk jól segíteni, és akkor fogják elfogadni a segítséget, ha nem abból a pozícióból segítünk, hogy én neked mindenképpen segítek, mert te nem tudod, én meg tudom, és én el fogom érni, hogy tudja te is, hanem beszélgessünk, taníts nekem is te valamit, én is tanítok neked valamit, és legyünk partnerek. Én szeretek itt lenni veled, én örülök, hogy mi együtt tanulhatunk, mert én is tanulok tőled, mert jó fej vagy, mert jól érzem magam veled.
Paradox ellentétként kapcsolódik valamennyire, hogy ha más hozza meg helyettem azt a döntést, hogy én segítségre szorulok, akkor ugye a kontroll nem az enyém. Ha én hozom meg azt a döntést, hogy a másiktól szeretnék segítséget, vagy a másik segítségét vissza tudom utasítani, vagy el tudom fogadni, vagy tudok ezen valamennyire csűrni, csavarni, akkor visszaszáll az életembe az a kontroll, ami például egyébként a beteg gyerekeknél ugye egy központi fogalom, hogy ők kontrollvesztettek egyébként a saját élethelyzetükben.
Nekem nagyon szimpatikus a ti tanítási filozófiátok, tiszteletre méltó és nagyon progresszív. Szerintetek az hogyan változtatna a társadalmon, hogyha ezt a hivatásos tanárok is felvennék?
Alapjaiban véve megváltoztatná, és egy sokkal jobb iskolarendszerben élnénk, de közben azt is gondolom, hogy ezt azért egy egyéni helyzetben, vagy egy kis csoportos tanulószobás helyzetben sokkal könnyebb megtenni, mint egy 30 fős osztállyal. Amikor nem biztos, hogy ez a cél, hogy bekerüljön egy egyetemre, vagy hogy a lehető legjobb dolgozatot írja, hanem az, hogy visszaszokjon ebbe a tanulásba, visszaszokjon abba, hogy készülni kell, hogy tanulni kell, és hogy le tudjon tenni egy osztályozó vizsgát. Picit mások a célok. Ugyanakkor a hosszú távú cél ezeknél a gyerekeknél az, hogy ők vissza tudjanak menni, és ahhoz kell a rugalmasság az iskola részéről is, és ezért van az, hogy például van olyan, hogy kimegy a kórházsuli az önkéntesekkel együtt abba az osztályba, ahonnan ez a gyerkőc kiesett, és ott beszélget az ott tanító tanárokkal, az osztálytársakkal, hogy ők mit tudnak tenni, hogy ilyen barátságos környezetet teremtsenek annak a gyerkőcnek, akinek amúgy nehezebb ott lenni, mert lehet, hogy neki nehezebb figyelni, mert van valamilyen fizikai fájdalma, amikor még mindig, amikor már ott tud lenni az órákon akkor is, vagy le van maradva, mert az az anyag kimaradt neki, mert akkor pont kezelésen volt, hogy ehhez tudnia kéne alkalmazkodni az oktatásnak, és hát így szeretnénk bevinni ezeket a módszereket abszolút, hogy tudjon alkalmazkodni.
Én nagyon sok minden azt szoktam mondani, ha valamilyen negatív hatás ér, vagy hogyha valakiben rossz indult feltételezek, hogy ugye nincs benne a munkaköri leírásában, hogy jó fej legyen. És ez a tanárokra is nagyon sokszor igaz, hogy a tanári pályának a választása, vagy a gyerekekkel való foglalkozás még önmagában nem jelenti azt, hogy valaki DNS szinten hordozza feltétlenül ténylegesen a jó szándékot, vagy a nyitottságot egyébként. Ha valahogy a tanárokba át lehetne ültetni azt a gondolatot, hogy amennyire a diáktól várják, hogy alkalmazkodjon az ő óráikhoz, csinálja meg a házi feladatot nekésen, stb., legalább ekkora jellegű alkalmazkodást akár ők is belevihetnek a diákok irányába, hogy jó, rendben, viszont akkor ennél a verselemzésnél most már tényleg hallgassuk meg mindenki véleményét, mert eddig az volt, hogy nincs rossz válasz, és mégis minden válasz rossz volt, amit eddig mondtunk, és ez okoz szerintem némileg nehézséget, és ebbe azért az is belejön, hogy talán mi ezt kevésbé éljük meg negatívan, vagy kevésbé okoz számukra nehézséget, de mi közelebb is vagyunk korban a diákjainkhoz. Tehát nyilván teljesen másképp nyilatkoznánk mi is erről, hogyha már két gyereket fölneveltünk volna, már unokáink is lennének, és lenne egyébként egy olyan viselkedés mintázatunk, ami ezeknél a gyerekeknél, vagy különböző osztályainknál működött, csak pont most nem. És nyilván mondjuk az elmúlt 10-15 évben is legalább annyi változott, hogy volt az előtt okos telefon, vagy nem volt a gyereknek a zsebében. És ez rengeteg mindent megváltoztatott, és úgy érzem, hogy nem is feltétlenül csak maga a rendszer, de nagyon sokszor a tanárok sem tudnak feltétlenül ezt alkalmazkodni, mert nincsenek meg azok a lehetőségeik, amik számokra nyújtanak segítséget. Tehát nincsenek ilyen jellegű tanári szupervíziók, nincsenek olyan lehetőségek, hogy minket akár meghívnának iskolákba a tanároknak a mi technikáinkról beszélni, hiszen mi nyilván a mi tanárinak a technikáját alkalmazzuk, amit mi jónak látunk. Fordítva ez például sokkal kevésbé működik. És alapvetően tényleg csak azt mondanám, hogy a nyitottság, vagy a nézőpontok, a különböző perspektívák hiányoznak egyébként csak ezt. Tehát én ezt nem érzem annyira lehetetlennek, mint amennyire egyébként a diákok érzik, hogy ez sose fog változni.
Bennetek nem fogalmazódott meg, hogy tanári pályára álltok, és ott hasznosítjátok a megszerzett tudásotokat?
Hát én ugye tanárnak tanulok, gyógypedagógusnak, és pont egyébként, amit a Márk mondott, arról eszembe is jutott, hogy amikor gyakorlaton vagyok, és osztálynak tartok órát, akár egyébként ugyanabból a tananyagból egész másképp állok hozzá, mint amikor kórházsulis órát tartok. Egyszerűen azért, mert a tanárdiák viszony az hierarchikus viszony, és kell legyen az ember életében hierarchikus viszony, mert hogy a munkahelyeden is majd lesz egy főnököd, és vele hierarchikus viszonyban leszel, kell tudni azt is kezelni. És ez fontos, hogy ez legyen, és hogy az iskolának legyenek ezek a keretei, de amiről beszéltünk is, hogy a kórházsulis gyerekeknek viszont csak ilyen hierarchikus viszonyok vannak az életében, amiknek ők vannak az alján, és nekik az ilyen iszonyú nagy felüdülés, hogy végre valaki partnerként kezeli őket, és szerintem ez a váltás képessége az, amit azt gondolom, hogy én majd tanárként is nagyon szeretnék használni, és nagyon szeretnék képes lenni arra, hogy az órán én vagyok a főnök, és mindenki azt csinálja, amit én mondok, de hogy a szünetben lehet hozzám fordulni.
Képzeljétek el, nekem van olyan élményem, hogy egy osztálytársam a múlt évben egy súlyos balesetet szenvedett, és kimaradt majdnem 6 hónapig az iskolából, és utána nekünk osztályként is meg kellett élnünk azt, hogy hogyan kell egy ilyen társunkat visszafogadni a közösségbe. Mert nem csak azért volt nehéz, mert mi nem nagyon tudtuk, hogy őt hogy kezeljük, de ő is egészen megváltozott a balesetének a hatására. És nagyon érdekes élmény volt, mert szinte egy új embert kellett visszafogadnunk a közösségbe. És nekem még az okozott nehézséget, hogy nem is nagyon tudtam, hogy mennyire nyitott ő arra, hogy beszéljünk arról, ami történt, vagy mennyire kezeljük úgy, mintha semmi sem történt volna. És nagyon érdekes volt, mert volt olyan tanárunk, aki ebben a segítségünkre volt, és esetleg beszélgetett velünk erről, de volt olyan, aki magán is látszott, hogy ő se nagyon tudja, hogy kezelje a helyzetet, és egészen furcsán viszonyult az egészhez.
Én nagyon örülök, hogy ezt megosztottad, mert hogy amúgy ez az, hogy mi most itt beszélünk róla, hogy beteg gyerekek, és hogy itt kanyarodunk vissza oda, hogy nem tudják az osztálytársak, sőt a tanárok sem, hogy hogyan nyújtsanak segítséget. Kell-e segítség, kére, nem mernek kérdezni, és akkor ebből lesz az, hogy ő nem kapja meg azt a segítséget, amire lehet, hogy szüksége van, amit mondtam is, lehet, hogy fizikai fájdalma van, nem beszélve arról, hogy mentális probléma áll fenn, vagy ez is kapcsolódik hozzá. Kommunikáció, de hogy ez így már el is hangzott, hogy kérdezni, hogy miben kell segítség, miben tudunk segíteni, mi az, amit el szeretne mesélni. És akkor ő kerül abba a pozícióba, hogy átgondolhatja, hogy mit szeretne elmesélni, miben szeretne segítséget kérni, akkor az egy sokkal jobb közeg lesz. Az alapítványunk vezetője, a Móni szokta mindig azt mondani, hogy igen, ez egy nagyon kínos beszélgetés, de egyszer kell ezt a beszélgetést megejteni, és akkor nagyon sok kínos hónaptól és kínos órától megkíméljük magunkat, amikor magunkban ezen gondolkodunk, hogy mit kéne csinálni, mit kéne mondani, mit kéne tenni, és nem merjük megkérdezni.
Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a segítségnyújtásról és az önkénteskedésről beszélgettünk. Én Anna vagyok, és ma itt volt velem
Nóri,
Oli,
Kata
és Dani.
Vendégünk volt a Kórház Suli két önkéntese, Kriszti és Márk.
Kövessetek minket Instagramon, és hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.